Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az Ötkarika mai adásában megszólal Szilágyi Áron, aki az elmúlt hétvégén is meg tudta nyerni a budapesti kardvívó világkupát. A sportág helyzetéről részletesen is beszél Bockó Gábor szövetségi kapitány, és lesz szó arról is, hogy a politikának milyen hatása lehet a párizsi olimpiai játékokra. Tartsanak velünk! Ha véget érne az orosz-ukrán háború, akkor az nagyban hozzájárulhatna, hogy ne legyen csonka olimpia a jövő nyári párizsi. A magyar álláspont egyértelmű, nem érheti hátrány a magyar sportolókat a szomszédos országban zajló konfliktus miatt, hangsúlyozta az Inforádiónak a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkára. Fábián László olimpiai bajnököt tusázót Kalapos Mihály kérdezte.
Elkerülhető az, hogy a 2024-es párizsi olimpia ne egy csonka olimpia legyen?
Szívem szerint nagyon-nagyon örülnék, hogyha ez a kérdés nem lenne reális, de sajnálattal úgy látom a jelenlegi állapotokat, a jelenlegi kommunikációt a világban, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a különböző nemzeti olimpiai bizottságok részéről, hogy vagy így, vagy úgy, de félek, hogy sérülni fog a párizsi olimpia.
Ugye, mert vagy az oroszok és a fehér oroszok nem indulhatnak majd el ezen az olimpián, vagy ha ők indulhatnak, akkor az ukránok biztosan, ki lehet azt mondani, hogy szinte biztosan bojkottálni fogják ezt az olimpiát, illetve lehet egy harmadik forgatókönyv is, hogy véget ér a háború, és akkor talán ez a probléma megoldódna.
Hát én is erre gondoltam leginkább, hogy szerintem a politikának itt kéne beszállni ebbe a kérdésbe, nem pedig a különböző nemzeti olimpiai bizottságokat presszionálni különböző irányba. Hál' Istennek ez Magyarországon nem így van, de egyértelmű, hogy ez volna a legjobb útvonal, hogy megszülessen a béke. Ez olimpiától teljesen függetlenül is a legfontosabb kérdés jelen pillanatban.
Az egyébként nem lenne elvárható a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökétől, Thomas Bachtól, hogy sokkal hangosabban követelje a békét?
Én úgy gondolom, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szinte mindent megtesz, sőt, szerintem mindent megtesz. Egyértelműen az deklarálja, hogy nem lehet különbséget tenni a sportolók között, pusztán a nemzetiségük, illetve úgy fogalmaz az útleveidükön keresztül, sőt a ENSZ emberi jogi bizottsága is úgy nyilatkozott, hogy ez egy egyetemi diszkrimináció lenne, hogyha ez alapján döntenék el, hogy ki indulhat és ki nem indulhat a különböző nemzetközi versenyeken. Én úgy gondolom, ez egy nagyon egyértelmű üzenet arra, hogy orosz és fehér orosz sportolóknak is helyük van a nemzetközi sportéletben. Persze emellett a különböző IOC nyilatkozatokban, illetve a Thomas Bach elnök úr nyilatkozataiban is elsődlegesen megtalálható az, hogy a békére kell törekedni. Ez a legjobb megoldás, és ez mindenre pontot tehetne.
Ugye a legrosszabb forgatókönyv még az is lehet, hogyha az orosz és fehér orosz sportolók ott lehetnek Párizsban, ugye persze hát semleges színekben versenyeznének, meg ugye nem szólhatna hazájuk himnusza, mondjuk amikor győznek, de hogy akkor lehet, hogy nem csak az ukránok maradnának távol, hanem más országok is. Szóba jöttek már ilyen lehetőségek is, nem?
Lehet egy ilyen katasztrófa állapot, én úgy gondolom, az olimpiai játékokkal, mert ezek a variációk, ezek mind az olimpiai mozgalom egy rettentő nagy gyomorítést lenne. Én úgy gondolom, hogy ha a világ abban lenne érdekelt, és afelé törekedne, ami a magyar álláspont is, hogy békét kell kötni, minden megoldódna, mert nem ez a nagy kérdés, hogy most oroszokkal, vagy oroszok nélkül, vagy ukránokkal, vagy bojkottálókkal, vagy anélkül, hanem a legnagyobb kérdés elsődlegesen a béke megteremtése a két ország között, illetve akár a világban, mert gyakorlatilag erről beszélünk, és hogyha erre törekedne mindenki, akkor én úgy gondolom, hogy megoldás lenne az alapkérdésre is, amit mint olimpiai bizottság esetleg érintettek vagyunk, vagy érintettek lehetünk benne, de hogyha a rossz forgatókönyvet veszem, az mindenféleképpen katasztrófa, vagy így, vagy úgy, de az mindenféleképpen katasztrofális helyzetet okoz.
A magyar álláspont az teljesen egyértelmű, ugye, hiszen például ön is megszenvedte az 1984-es Los Angeles-i bojkottot, tehát emiatt a konfliktus miatt a magyar sportolókat nem érheti hátrány.
Én úgy gondolom, hogy nem, semmiféleképpen nem, tehát mi az előbb általam elmondottok mentén készülünk és dolgozunk a béke mellett, illetve természetesen a részvétel jegyében. Egyértelműen ez a célunk, és nagyon bízom benne még egyszer, hogy a béke meghozza a megoldást ezen a területen is.
Azért az ókorban egyszerű volt a helyzet, hiszen ott a háborút az olimpia idejére fel lehetett függeszteni. Itt viszont ugye sokkal bonyolultabb a helyzet, hiszen elindulnak majd az olimpiai kvalifikációs versenyek, amelyeken szintén csak részt kéne venniük az orosz és fehér orosz sportolóknak, ahhoz, hogy egyáltalán kijussanak Párizsba.
Hát igen, ez a legnagyobb kérdés most a kvalifikációs menet, hogyha csak és kizárólag olimpiacentrikusan gondolkozunk. Elkövetkező 2, max. 3 hónapon belül be kéne kapcsolódni ezeknek a nemzeteknek is a kvalifikációs folyamatban, különben nem nagyon lesz esélyük kijutni, de a béke hozza meg a megoldást, és az ókori példával élünk, ami nagyon jó példa, hogy akkor fegyverszünet volt. Sajnos ma a világban a orosz-ukrán konfliktuson kívül közel 200 helyen van háború, vagy kisebb-nagyobb fegyveres konfliktus, és sehol nem kérik azt, hogy a adott agresszor ország legyen kizárva az olimpiáról. Tehát én egyszerűen azért vagyok egy kicsit meglepődve, persze ez itt játszódik a szomszédunkban, és egyértelműen magyar érintettség is van a sok-sok határon túlélő magyar miatt, de mégis a többi háború vagy fegyveres konfliktus az ilyen értelemben nem érdekes a világnak, illetve azoknak a nemzeteknek, akik bojkottal fenyegetnek, vagy pedig a sportolók kizárását kérik.
Hogy mennyire megosztott egyébként a nemzetközi sport világ, arra talán az a legjobb példa, hogy bár most a Nemzetközi Olimpiai Bizottság felszólította a Nemzetközi Sportági Szövetségek vezetőit, hogy fogadják vissza az orosz és a fehér orosz sportolókat, ezzel együtt is a Nemzetközi Atlétikai Szövetség vezetése köszönte szépen, de ezt nem kívánja megvalósítani, illetve hát például lesznek idén az Európa játékok, ugye Lengyelországban, és ott is a rendezők jelezték, hogy biztosan nem lesznek orosz és fehér orosz sportolók az eseményen.
Hát igen, sarkos a világ, mindenki a saját érdeke vagy belátása szíve szerint dönt és kommunikál ebben a helyzetben. Ebben szemben pedig az afrikai országok túlnyomó többsége, ázsiai országok túlnyomó többsége egyértelműen az orosz, fehér orosz részvétel mellett állt ki. Sajnos ez a megosztottság jelenti a legnagyobb problémát értelemszerűen. Ez okozza azt a feszültséget, ami jelenleg a sport területén a világban tapasztalható.
A párizsi olimpia esetében egyébként ki mondja ki a végső szót, a rendezők, vagy pedig a Nemzetközi Olimpiai Bizottság?
Hát elsődlegesen ugye a jogtulajdonos az a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, de természetesen a Nemzeti Olimpiai Bizottság, illetve a Szervezőbizottság is, ilyen esetben Franciaország is komoly véleménnyel rendelkezik ezen a területen. Egy közös álláspontnak kell lennie, hogy milyen elvek mentén vehetnek részt az orosz és fehér orosz sportolók, és hát remélhetőleg ezt el fogja fogadni a világ.
Az 1984-es Los Angeles-i olimpiát a szocialista országok bojkottálták, de például önnek milyen volt azt megélni, hogy nem utazhatott el?
Hát megmondom őszintén, hogy csak évekkel később éreztem át a súlyát annak, hogy milyen az, amikor a politika eldönti, hogy a sportolók mehetnek vagy nem mehetnek az olimpiára. De rengeteg sportoló volt Magyarországon, jó eredményeket elért sportolók, akiknek az utolsó lehetőségük volt, és kvázi kettébe tört a pályafutásuk. De én úgy gondolom, hogy ez ugyanígy volt a többi szocialista ország esetében. Sok-sok olimpiai bajnok esélyes sportoló, vagy jó eredményt elért sportoló szenvedte el ezt a politikai döntést. Tehát egyértelmű megállapítható, hogy amikor a politika beleszól a sportba, azt egyértelműen a sportolók kárára teszi, tehát a legnagyobb vesztese egy esetleges bojkottnak a jövőben is mindenféleképpen a sportolók lesznek.
Úgy egyébként ilyen szempontból végül is szerencsés volt, hiszen aztán Szeulban az öttusa csapat olimpiai bajnok lett, de hát voltak, akiknek ez lett volna már, mint Los Angeles az utolsó lehetőségük.
Akár a női kosárlabda csapat kevesen emlékeznek rá, fantasztikus formában volt a női törcsapatunk, Kolconai Ernő, hát vagy ha nem menjek messzire, Szombathelyi Tamás, Buzgó József az öttusában, rengeteg nagyszerű sportoló volt, aki komoly reményekkel készült a Los Angeles-i olimpiára, és többen másnap a politikai döntés bejelentés másnapján abbahagyták a sportot, és szerintem sokan keserű szájízzel fejezték be azt a pályafutást, ami egyébként szép volt, vagy még szebb lehetett volna.
Fábián Lászlót, a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkárát, olimpiai aranyérmes öttusázót hallották. az olimpiai kvalifikációs időszak megkezdése előtt szenzációs hétvégét teljesítettek a magyar vívók. Párbajtőrben Kun Anna és a magyar férfi csapat is világkupát nyert, a budapesti férfi kard világkupa viadalon pedig Szilágyi Áron aranyérmes, a magyar csapat pedig bronzérmes lett. A háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áron így nyilatkozott az Inforádiónak a verseny hétvége végén.
Természetesen hazai közönség előtt jól vívni, az nagyon nagy élmény és nagyon nagy öröm. Magával ragadott. Tulajdonképpen az egyéni verseny első asszójától kezdve az a hangulat, ami itt engem fogadott. Végig buzdítottak a nehezebb helyzetekből. Ki tudott rángatni. Hazai közönség volt bőven. Egyébként ilyen szinte minden asszóban. De végig arra gondoltam, ha ennyien kijöttek, ennyien szurkolnak nekem, akkor kutya kötelességem a maximumot nyújtani. Maximálisan elégedett vagyok. Természetesen az egyéni aranyérmem miatt nincs okom nem elégedettnek lenni. Fantasztikus érzés volt megfordítani 10-14-ről a döntőt Sandro Bazadze ellen, és a csapattal is. Itt voltunk a Főpáston, megnyertük a bronzmeccset. Egyedül egy-két asszó volt, ami a németek ellen elment. Hát ilyen van, és ezt el kell fogadnunk, és én visszavárom ezt a német válogatottat, akár az Európa, akár a világbajnokságon, mert úgy érzem, hogy szerintem az esetek javában mi fogunk jobban kijönni.
A háromszoros olimpiai bajnok kardvívó Szilágyi Áront hallották. Az olimpiai kvalifikációs időszak vívásban április 1-én kezdődik. Néhány szakágban azonban az első nagy felnőtt versenyre még heteket kell várni. Bockó Gábor szövetségi kapitányt kértük helyzetértékelésre.
Szerintem biztatóak a jelek a kvalifikációra nézve. Jobban állunk, mint az előző olimpiás kvalifikációs szezonban. Szerintem még a múltkori három csapatot meg tudjuk növelni minimum egy számban. Nagyon reménykedünk az egyéni kvótákban is. Látni pozitív jeleket, látni magabiztos versenyzést. Sokkal jobban megérettek, megerősödtek, több rutint szereztek versenyzőink, de emellett még mindig nagyon fiatalok, úgyhogy abszolút pozitív a jövőkép az én fejemben.
A magyar vívás első számú versenyzője továbbra is Szilágyi Áron, bár ez persze árnyalhatja, hogy jelenleg Szilágyi Áron második a világranglistán, miközben férfi párbajtőrben Siklósi Gergely az első, de hogyha a pontszámokat nézzük, akkor Szilágyi Áron az elmúlt hosszú-hosszú időben rendkívül magabiztosan kiegyensúlyozottan teljesít. Így volt ez az elmúlt hétvégén a budapesti világkupán is. Ön hogy látta, mennyire tért vissza mondjuk a sarok sérülése előtti, vagy a néhány hónappal ezelőtti szintre azután, hogy azért az elmúlt néhány hónapban neki is voltak nehézségei.
A vívásban azért azt tudnunk kell, hogy nem mindig ugyanaz a versenyző nyeri a világkupákat, bár erre az Áron elég sokszor rá szokott száfolni, de azért nagyon a napi forma, az ellenfelek formája azért befolyásolja, és nem mindig ugyanaz, ez főleg ugye párbajtőre jellemző, de kardba se, hogy mindig ugyanazok nyerik a versenyt, mint más sportágokban jellemzően meg lehet tippelni a top 3-at, nálunk azért nem, és azért belecsúszik egy-egy vereség. Ennek az Áronnak az elmúlt két világkupánk becsúszott, pont ebből javítva újra a dobogó tetejére tudott állni, ebben is megmutatja a profizmusát és erejét. A sarok sérülése sajnos azért még mindig előjön, szerintem ez már a pályafutását ezt így végig fogja kísérni, kicsit nehezíti, de hát szerintem őt nem tudja megállítani semmi abban, hogyha ő versenyzik, akkor ő se ellenfél, se sérülés nem állítja meg, hogy ne ő nyerje a meccseket. Remélem azt, hogy ezt továbbiakban is ki tudja zárni, nem gátolja, és az aranyérem az a kitűzött cél lesz neki.
A mostani döntőben Sandro Bazadzéval, a jelenlegi világranglista vezetővel egy fordulatos csatát vívott. Ugyanakkor ne menjünk el szó nélkül amellett sem, hogy volt egy olyan momentum, amely fair play díjat érdemel. Kamuti Jenő be is jelentett, hogy megkapja ezt Szilágyi Áron. Volt egy szituáció, amikor nem jelezte a lámpa a találatát a georgiai versenyzőnek, és aztán ráadásul még piros lapot is kapott, hiszen volt előtte egy sárga lapja és megfordult. Ezután Szilágyi Áron hagyta, hogy a következő tust bevigye a riválisa, és ez a sportszerűség gyakorlatilag, ha nem is példátlan a vívósportban, de fair play díjat érdemel.
Igen, és ráadásul nem egy olyan probléma volt, ami mondjuk egy fizikai sérülés, vagy bármi olyan sérülés, vagy olyan probléma lett volna, ami nem mindennapos, ez, hogy technikailag nem szólal meg egy vágás, vagy egy szúrás, az elég sűrűn előfordul, és így viszonozta az Áron ezt a technikai hibát, ami mondjuk egy más sportágban, mondjuk egy Forma 1-ben, ha valakinek technikai hiba van, akkor nem lassít az ellenfél egyértelműen, de ő ezt abszolút úgy érezte, hogy jogos volt a találat, bár nem jelezett a gép, és ő ezt visszaadta. Ez is mutatja az ő versenyzői nagyságát, és ráadásul még azt is mutatja, hogy ennek ellenére, bár ez egy picit látszott, hogy megzavarta, de ennek ellenére meg tudta fordítani a mérkőzést, mert ugye ez ráadásul még hátrányban is történt, amivel így növelte a hátrányát, de végül le tudta dolgozni, és megnyerte a versenyt.
A csapatverseny óriási csatákat, és mondhatjuk azt is, hogy szinte még a legjobbaknál is hullámhegyeket, hullámvölgyeket hozott a bokcsarnokban, még a dél-koreaiaknak, illetve a németeknek is voltak olyan pillanatok, amelyek nem biztos, hogy maradandó kellemes emlékek, de hát a magyar csapatban is voltak hullámhegyek, hullámvölgyek végül. A kvartett, a megszokott olimpiai bronzérmes kvartett ezúttal is harmadik lett. Velük mennyire volt elégedett?
Elégedett voltam, mert látszott az, hogy egyik ő sem nagyon a csúcsformájában van, bár előtte nap ugye Áron megnyerte a versenyt, de hát ezt nem lehet már mindjárt másnapra ezt a formát áthozni, és ez meg is látszódott, és ennek ellenére is érmet tudtak nyerni, ami mutatja a csapat erejét. Látszik az, hogy azért már ebből a szezonból eltelt egy bő fél év, és érezhető az, hogy már egy kicsit szellemileg és fizikailag fáradtabbak a versenyzők. Most pont lesz a junior világbajnokság alatt egy kis pihenő számukra, és úgy tudunk nekiugrani a következő 4-5 hónapnak, ami gyakorlatilag ugye megkezdődik a kvalifikáció, és két legfontosabb állomás az Európa bajnokság és a világbajnokság lesz kvalifikáció során, ami pótolhatatlan pontszerzésre ad lehetőséget. Úgyhogy ebből a szempontból talán egy kis pihenő jót tesz nekik, de mondom, ennek ellenére a fiúk oda tették magukat, küzdöttek. Most ennyi volt benne, de hát egy éremszerzésre szerintem nem nincs ok szégyenkezésre, és ebből a szempontból mondom, amikor az embernek nincs jó napja, és azzal is tud nyerni asszókat, abba tud erőt meríteni, hogy a minden napi munka ki tud fizetődni, hogyha persze napod van és jó formában vagy, úgy azért meg lehet verni nagy versenyzőket is, de szerintem ez a nehezebb, és ebből a szempontból ez a bronzérem maximálisan pozitívan értékelendő.
Az elmúlt hétvégén a női kardozóknak nem volt versenyük, korábban azonban több világkupa viadalon is megmutathatták erejüket. Volt, amikor ez nem sikerült jól, de azért az elmúlt hónapok eredményei közül Battai Sugár egyéni győzelmét mindenképpen érdemes kiemelni.
Abszolút, ráadásul úgy, hogy egy juniorkorú versenyzőről beszélünk, aki gyakorlatilag a junior és a felnőtt szezonban végigversenyzi, ami dupla megterhelést jelent, nem egyszerű, és ráadásul úgy, hogy ő egyből a tallini junior Európa-bajnokságból repült Athénba, szóval nem is a csapattal utazott, hanem külön, nem is tudott úgy külön felkészülni, és így is meg tudta nyerni ezt a világkupát. Én úgy gondolom, hogy az utánpótlás is, meg a felnőtt női kard is nagyon erős, nagyon jó úton jár, termeli a tehetségeket csúnya szóval, és egyben az eredményeket is. Ez nagyon fontos, hogy ezt megtartani, és hát ugye látjuk azt, hogy mivel Sugi, mondom, már a felnőtt csapat tagja juniorként, másik két versenyző meg 20 évesként, én azt gondolom, hogy szép jövő előtt áll a női kard.
Battai Sugár a tehetségét már többször megmutatta, és alig ha felejtik el, akik látták, amit a kairói világbajnokság csapatversenyében produkált. Gyakorlatilag az persze a társakkal együtt a VB aranyhoz, a történelmi VB aranyhoz kellett, most pedig egyéniben is bizonyított a felnőtteknél.
Igen, tudtuk a tehetségét, junior világbajnokságon tavaly bronzérmes volt, Európa bajnokságon 23-on is jól volt, megnyerték az összes utánpótlás versenyt, plusz ugye a felnőtt VB-n is kiemelkedőt nyújtott. Mondom, ez a dupla terhelés még egy kicsit sok neki, de megfelelő rutinnal, további kemény edzésekkel meghatározója lehet a nemzetközi és a hazai kardvívásnak is.
Női párbajtőrben Kun Anna gyakorlatilag hosszú ideje szállítja a jó eredményeket, azonban az elmúlt hétvégén Kínában győzni is tudott, és ez pedig neki egy új szint, egy új állomás. Mire lehet ő képes az olimpiai ciklus folytatásában? Mit vár tőle?
Annánál nagyon fontos volt az, hogy két évvel ezelőtt tudtuk azt, hogy egy jó vívó, tudtuk azt, hogy eredményes vívó lehet, de nagyon mindig ott volt az, hogy a legjobb nyolc közébe verekedje magát, és ezáltal átszakítsa azt a gátat, hogy megmutassa, hogy milyen tehetséges is. Ez meg is történt. Sajnos, hogy az olimpiára nem jutott ki, egy hosszabb szünet jött, de utána egy olyan sorozatot mutatott, hogy utána rendre nem a legjobb nyolc közébe került, utána tudott még szintet lépni, hogy már érmeket nyert, és akkor most már nagyon vártuk azt, hogy ezek a döntős helyezések vagy az érmek most már egy aranyéremben is megmutatkoznak. Ugye 2 héttel ezelőtt a budapesti Grand Prix versenyen hosszabbításban egy tusban bukta el az aranyérmet, akkor eléggé szomorúak voltunk, hogy nem Budapesten sikerült ez az első világkupa vagy Grand Prix győzelem, de hát nem váratott sokat magára Anna, és ezt mondja a következő versenyen. Ezt a csorbát, ami egy Grand Prix ezüstéremnek csúnya szóval hívhatjuk, kijavította és megnyerte a világkupát, hát ez rendkívül nagy eredmény. Én nagyon bízom benne, hogy továbbiakban összönnyű önbizalmat ad neki, és ezt az elmúlt egy évben mutatott formáját, ezt továbbiakban is ilyen szinten tudja fenntartani, és az EBNV-ben is már érmeket tud nyerni.
A csapat az elmúlt hónapokban általában jól tudott teljesíteni, ugye rendre bekerült a 8 közé. A világranglistán most a 10., de ezen a helyezésen azért viszonylag könnyedén lehet javítani a következő hónapokban. Mohari Eszterrel fog kiegészülni, ugye ez a társaság. Mire számíthatunk tőlük?
Ahogy Annának az egyéni szereplésénél, úgy a női párbajtörnél is az volt, hogy azért is vannak hátul a világranglistán, mert többször nem sikerült bekerülni a legjobb 8 közé. Az elmúlt 4 versenyen már sikerült bejutni a legjobb 8 közé a csapatnak. Most már kezd összeállni ez a csapat, kezd önbizalomra találni. Anna mellett a Muhari Eszterre is nagyon nagy szükség van. Most az Eszter az egyetemi bajnokság, amerikai egyetemi bajnokság miatt nem tudott elutazni Kínába, de a következő versenyen már ott lesz. Nagyon bízom, hogy ezek a magabiztos legjobb 8 közé társaik most már egy ugyanúgy szintet lépve, mint Annánál, ezek most már érmekben fog megnyilvánulni, és ha már érmekben megnyilvánul, akkor azon a 10. helyről Seppertal föl lehet lépni egy 5. helyre, ami már pótás helyet jelent a női párbajtörben, és ez nem egy nagyon elrugaszkodott jövőkép, hogy ez érmes legyen ez a női párbajtör csapat. Ők is nagyon-nagyon fiatalok, 2 volt juniorkorú versenyző, Eszter és Buki Lili még tavaly juniorok voltak. Én úgy gondolom, hogy ott is egy pozitív jövő leáll a csapat előtt abszolút.
Azt már említettem, hogy Siklósi Gergely vezeti a világranglistát férfi párbajtőrben, de nem a legutóbbi verseny miatt, ugye az nem sikerült túlságosan jól Buenos Airesben, egyéniben még elindult, aztán a csapatot már nem is vállalhatta saroksérülése miatt. Mekkora a probléma?
Nagyon bíztuk abban, hogy ez a saroksérülés már a budapesti Grand Prix versenyen 2 hete kijött, bíztunk abban, hogy a 2 verseny közötti pihenő és kezelésekkel segítik majd azt, hogy Gergő meggyógyuljon. Hát nem sikerült neki sajnos. Ez látszott is a versenyzésén Buenos Airesben. Ez nem tudott lábon állni, úgymond, és ezáltal nem tudott annyira jól vívni, és ugye ez a lábmunka az alapja a vívásnak. Ezt nem nagyon tudta ezt az erényét kihasználni. Bár 15-14-re kapott ki, de Gergőnek azért sokkal jobb célja lehetett, vagy volt esetleg, hogy a legjobb 8 közé kerüljön. Sajnos ez most így sikerült. Most kapnak egy pihenőt a srácok, ugye a junior világbajnokság alatt nincsen nemzetközi verseny. Most úgy gondolom, hogy van rá lehetőség, hogy meggyógyuljon, pihenjen és kezelésekkel rendbe hozza, és május 5-én a következő Grand Prix verseny szerintem ott már egészséges lesz.
A csapat nélküle is világkupa győztes lett. Kesztei Zsombor lett a 4. tag, és ugye Nagy Dávid vitte a prímet, ő volt a befejező ember. Úgy tűnik, hogy a vasas versenyzője erre a márciusi hónapra egészen magára talált egyéniben is, és a csapatban is fontos a szerepe.
Igen, a budapesti Grand Prix versenyen pont egy évvel ezelőtt ezüstérmes lett, azóta nem sikerült a legjobb 8 közé keverednie, világkupákon majd Grand Prix-n is itt újra Budapesten most sikerült. Ez rendkívül egy nagy önbizalmat adott neki, és most Buenos Airesbe is bekerült a legjobb 8 közé, és ezáltal a csapaton is most már sokkal magabiztosan és jobban tudott vívni. Nem nyomta meg a teher, hogy ő a befejező, és rendkívül jól, összeszedetten, rutinosan tudott vívni. Nem egyszer fordított az álláson, vagy tartotta az előnyt. Nagyon-nagyon jól vívott ő is, de a csapat többi tagja is, Kesztei Zsombor is, amikor belecserélve, mutatja a párbajtőr elejét, hogy akár egy beugró ember is tud hasznára lenni a csapatra.
Ő ugye egy szuper tehetség, tegyük hozzá, tehát az elmúlt években igen, rengeteg eredményt ért el.
Tavaly a saját korosztályban juniorban Európa-bajnokságot és világbajnokságot nyert, még azért a felnőttben még most bontogatja a szárnyait, még nincsen azért maradandó eredménye, de látjuk benne abszolút 1-2 éven belül fölérhet a Gergőjét mellé, úgyhogy ez talán egy jó lehetőség volt arra, hogy a felnőttben is és csapatban is, egyéniben és csapatban is megméretesse magát és a mezőnyt feltérképezve rutint szerezzen és önbizalmat, ezzel élt a Zsombor, de ebből a szempontból teljesen pozitív az, hogy van utánpótlás a férfi válogatottban is.
Végül a tőrözők ugye sem női, sem férfi tőrben nincsen különösebben elől egyetlen egy magyar versenyző, illetve a két válogatott sem. Mennyit lehet ezen fordítani a következő egy évben?
Azon leszünk mindenképpen, hogy megfordítsuk. Nagyon sok munka kell hozzá. Nem egyszerű a helyzet. Női tőrözőknél sérülések is vannak. Pásztor Flórának sajnos a kairói világkupán tétsülése van, azóta már megműtötték. Reméljük, hogy ez rendbe fog jönni május elejére, és használva lehet a csapatnak. Kreisz Fanni még mindig keresi egy kicsit a régi formáját, ugye ő szülés után tért vissza a csapathoz, a csapat még nem tudott úgy összeállni, de bizakodóak vagyunk, hogy ez most már tényleg a kvalifikációra sikerülni fog. A férfi tör meg kezd fölkapaszkodni egy nagyon hosszú és rögös úton, hogy fölérjen a legjobb 8 közé. Benne van a csapatban, ott is azért a fiatal versenyzőkről beszélünk, de még sok-sok munka vár a fiúkra, hogy oda tudjanak érni, ha esetleg még nem is Párizsra, de a következő olimpiára mindenképp.
Bockó Gábort, a magyar vívóválogatott szövetségi kapitányát hallották. Már a véget ért az ötkarika. Következő adásunkkal jövő pénteken este nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Korábbi műsorainkat megtalálják az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon. Kollégám Kalapos Mihály nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.